Kedves testvéreim, Isten igéjét két helyről olvasom a mai Isten tiszteleten, a mai igehirdetés alapigéjeként, vagy alapigéjiként. Először az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetéből olvasom a 46. verset, ez az ős gyülekezet, az első keresztény gyülekezet életébe enged bepillantani, és a gazdag életükből egy mondatot emelek most csak ki. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. A másik igét pedig Pál apostolnak az első korintusi leveléből olvasom. Az első korintusi levél végéről a 16. fejezet 13. versét: vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Kedves testvéreim, szokatlan, ám nagyon fontos témáról kell ma szólnom. Én magam is meglepődtem, amikor szembesültem ezzel a témával. Az történt, hogy amikor készültem erre a mai igehirdetésre, és kértem Istent, hogy mutassa meg, mi legyen az üzenet. Hát kegyelmesen meg is mutatta, de nem egy igét kaptam, hanem ismét egy képet, egy látást. És elsőre szinte megütköztem, amikor ezt a képet megláttam, mert ez a kép semmi más nem mutatott, mint egy lábat. Hát elismerem, hogy ez nem valami kegyes, nem valami szent látás vagy látomás, nem kegyes gondolat. Különösen például azoknak nem, akik római katolikus háttérből jöttek, hiszen ott ugye sokkal inkább glóriához, meg angyalszárnyakhoz lehetett hozzászokni. Aztán vannak olyanok is, akik olyan kegyességben nevelkedtek, ahol meg a szív, a szeretet volt a központi kérdés. Hát belátom, hogy számukra is megütközést kelthet az, hogy én most a láb képével jövök. De azoknak is szokatlan lehet, akik mondjuk karizmatikus módon találkoztak a kereszténységgel, mert ott inkább a nyelvnek, a nyelveken szólásnak, meg a kezeknek van kiemelt szerepe, vagy inkább felemelt szerepe, ugye a kézrátételnek, meg a kezek felemelésének. Tehát lehetne sorolni tovább a példákat, a különféle kegyességi irányok példáit és jelképeit, és magam is tisztában vagyok vele, hogy a lábképe az egyáltalán nem olyan magasztos a hitéletben, sokkal inkább földhöz ragadt, és ha fel kellene állítani egy fontossági sorrendet, hogy na testvéreim, szerintetek, mik azok a dolgok, amelyeknek a legfontosabb szerepe van a hitéletben, akkor azt gondolom, hogy sokan a lábat említenék utoljára, ha ugyan megemlítenék. Hát én is egy kicsit bizonytalankodtam, vívottam éppen emiatt, amikor ezt a láb képet megkaptam, ám ehhez a képhez hamarosan igéket is kaptam, és hiszem, hogy ezeket is a Szentlélek juttatta az eszembe, nem utolsó sorban azért, hogy bátorítson. Hát bátorított is, mert ezek az igék, ezek tényleg alaposan alátámasztják a láb kiemelt szerepét a hitéletben. Említek néhány ilyen igét, szinte csak lábjegyzetként. Az Ószövetségből most egyetlen igét, nem a Jákob történetéből, mert ugye Jákob nagybátyja lábán nem tartozik ide, hanem egy gyönyörű proféciát idézek, amely 700 évvel Jézus születése előtt már megjövendölte Jézus megjelenését és küldetését. Különös, hogy már ebben előjön a láb képe, Ézsaiás 52:7, mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Miért teszi oda, hogy lába? Na mindegy, erről külön igehirdetést is lehetne szólni, nem elég, ha azt mondja, hogy feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó. De ő kiemeli, hogy az örömhírt hozónak a lába tűnik fel a hegyeken, az mi szép és mi gyönyörűséges. A láb és a gyönyörűség, a szépség összekapcsolódik egy bibliai igében. Mondom, ez egy külön igehirdetés témája lehetne, de most csak megemlítem. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Az Új Szövetségből pedig most csak a húsvéti eseményekre szorítkozunk, húsvéthoz ugye még időben nagyon közel vagyunk a húsvét ünnepéhez, és most tűnt fel, amikor kaptam ezt a lábképet, most tűnt fel, hogy a húsvéti történetekben is milyen sokszor említésre kerül a láb. Már a szenvedés történetben is kiemelt jelentősége van. Lukács evangéliumából olvasom, ez is egy jól ismert történet, egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett Jézus a farizeus házában, és akkor kenetet hozott egy alabástrom tartóban, megállt mögötte a lábánál, Jézus lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Aztán talán a legismertebb ige, ugye a lábmosás története, Jézus felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni. Nagypénteken erről a jelenetről volt szó, és ennek a jelentőségéről. Aztán a feltámadás és a megjelenés történetekben is milyen sokszor előjön a lábképe. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, olvassuk Máté evangéliumában, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, már a feltámadt Jézus, és ezt mondta, legyetek üdvözölve, ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Vagy egy másik, elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz, együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Hát itt is kapkodják a lábukat a tanítványok, futnak a sírhoz. Vagy még egyet olvasok szintén a megjelenés történetekből. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség nektek. Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak, ő azonban így szólt hozzátok, hozzájuk, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben, nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van, és ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Na, talán ennyi is elég ahhoz, hogy belássátok, hogy a lábképe az nem is áll olyan messze a keresztény hittől, sőt, így végignézve inkább kézenfekvőnek érezzük. Ezek után akkor térjünk rá a mai üzenetre, hogy mit üzen nekünk Isten itt és most a láb képével. Előre egy mondatban összefoglalom az üzenetet, aztán néhány lépésben kifejtem. Hát Isten itt és most azt üzeni nekünk, hogy csak akkor van rendben a hitéletünk, ha két lábon áll. Hát hogyha lenne ilyen az orvostudományban, hogy keresztény ortopédia, akkor most azt mondanám, hogy eljöttünk egy ilyen szakrendelésre, keresztény ortopédiára, és akkor hát végezzük el ezt a vizsgálatot magunkon. Tehát akkor van rendben a hitéletünk, ha két lábon áll. Legelső lépésben nyilván azt kell tisztáznunk, hogy mi ez a két láb a keresztény hitéletben. Már mondom is, az egyik a gyülekezeti istentisztelet, a vasárnapi, az úrnapi istentisztelet, a másik pedig egy hétközi összejövetel, házi csoport vagy kis csoport. Ezt látjuk az ős gyülekezetnél. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, templomi istentisztelet, ez az egyik lába a hitéletüknek, és amikor házanként megtörték a kenyeret, házi összejövetel, hétközi alkalom, ez a másik lába a hitéletüknek, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Templomban, házanként, templomi istentisztelet, házi összejövetel. Olyan nem volt közöttük, aki sehova nem járt. Olyan sem volt, hogy vagy csak a templomba ment el a testvérekkel, vagy csak a házi istentiszteleten vett részt. Az ős gyülekezet, a mintagyülekezet olyan hívőkből állt, akiknek a hit élete két lábon állt. Na mi a helyzet ma nálunk? Hát ugye vannak, akik se ide, se oda nem járnak, papíron, névleg egyháztagok, de a hit életüknek nincs egy lába sem. Hát ők ugye nem járnak hitben, és nem is tudnak megállni a hitben. Most több szót erre nem is érdemes vesztegetni. Aztán vannak, nem nálunk, talán nem a mi gyülekezetünkben, de máshol vannak, akik csak valamilyen hétközi alkalomra járnak, mondjuk csak kis csoportba, kis csoportos összejöveteleken vesznek részt mindig, de az úrnapi istentiszteletre nem mennek el. Hát ugye nekik egy lábon áll a hitéletük. És vannak olyanok is, a történelmi felekezetekben talán a legtöbb egyháztag ilyen, akik pedig csak templomba járnak a vasárnapi istentiszteletre, de hétközi kiscsoportos alkalomra, bibliaórára nem járnak soha. Hát nekik is egy lábon áll a hitük. Na ez el is döntötte azt a kérdést, hogy melyik féle keresztjén a kegyesebb, a hívőbb, a rendesebb, hogy az, aki templomba jár Isten tiszteletre, de a hétközi alkalomra nem, vagy ellenkezőleg az, aki a hétközi alkalomra jár, mert ott van imaközösség, meg nem tudom mi, tehát, hogy akkor melyikük a hívőbb, a rendesebb, hát a végeredmény szempontjából egyre megy, szó szerint egyre megy, ugyanis mindkét típusnak csak egy lábon áll a hite. Egyik sem jobb hívő, vagy kegyesebb, vagy rendesebb a másiknál. Talán sejtitek, hogy ebből a szempontból a felekezeti hovatartozás is teljesen mellékes. Istent a felekezeti kérdés nem érdekli. Ő arra tekint, hogy hány lábon áll a hited. A felekezet az csak olyan, mint a cipő. Annak is inkább a márkája. Hát lehet azon vitatkozni, hogy melyik cipő a márkásabb, a római katolikus márka, vagy a református márka, vagy az evangélikus, vagy a szabad keresztjén márka. Lehet azon összerúgni a port, hogy nekem Nike cipőm van, neki meg Adidas, a harmadiknak meg esetleg Tisza cipője van. De mit ér ezen vitatkozni abban az esetben, ha valakinek nincs lába? Ugye? Akkor teljesen fölösleges azon vitatkozni, hogy milyen cipőt is kellene hordani, milyen márkájú cipő a legjobb. Nem teljesen mindegy, hogy milyen márkájú cipőt szeretne akkor, vagy a nagyapjának ő milyen cipőben járt. Ugyanígy teljesen mindegy, hogy milyen felekezetben vagy járásképtelen, vagy béna egylábú. Akkor nem az a kérdés, hogy melyik a legjobb márkájú felekezet, hanem az, hogy legyen a hitéletednek lába, mégpedig mindjárt kettő, mert az az egészséges. Egyik lábad itt, a másik ott. Ez a keresztény hitéletben azt jelenti, hogy egyik lábad az Isten tiszteleten, másik a kis csoportban, a hétközi vagy házi összejövetelen legyen, mert csak akkor vagy egészséges. Ha elmennénk egy ilyen keresztény ortopédiai vizsgálatra, akkor ezt mondaná az áldott orvos nekünk, hogy na nézzük, hogy hát hány lábad is van, hány lábon áll a hited, a hitéleted. Te hogy vagy most ezzel, ha megvizsgálod az életedet, hogy vajon hány lábon áll a hitéleted? Ez az első kérdés, ami az első pontból adódik. Aztán utána nézzük meg azt is, ugye szeretem a gyakorlati megközelítést, nézzük meg azt is, hogy hát mihez kell a két láb a kereszténységben, a keresztény hitéletben. Elsorolok négy dolgot, gyakorlati dolgot. Legelőször is nyilvánvalóan a Krisztus követéshez kell a két láb. Azt mondja Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. A követés kifejezésben eleve benne rejlik a láb képe. A Krisztus követéshez legelőször is lábra van szükségünk, és most ebben az értelemben mondom, ahhoz, hogy valaki beépüljön egy gyülekezetbe, és részt vegyen a gyülekezeti istentiszteleten, és a hétközi alkalmon, ahol, mert ezeken az alkalmakon halljuk az igét, ahol egyáltalán hitre juthatunk, és aztán később, ahol lábra kaphat a hitünk, Ez a hívő közösségében történik meg. Nem lehet úgy haladni a Krisztus követés útján, hogy nincs lábunk, hogy nem tartozunk gyülekezeti közösséghez. Csak két lábbal lehet igazán követni Jézust, és haladni folyamatosan a Krisztus követés útján. Ne legyenek ábrándjaitok, ehhez bizony még a vasárnapi Isten tiszteleten való részvétel is kevés ahhoz, hogy a Krisztus követés útján haladjunk, úgy csak bicegve, úgy csak egy lábbal, csak sántikával lehet maximum haladni. Tehát legelőször a Krisztus követéshez kell a két láb. Aztán a másik, amiről a mai másik textusunk is szól, hát kell az álhatatossághoz. Ugye ebben a kifejezésben is benne szerepel a láb, illetve az állás. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, olvastuk az első korintusi levélben, vagy a Galata levélben ugyanerről írt Pál, álljatok meg tehát szilárdan, vagy az Efézusi levélben, éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, egy igében háromszor is használja az állás, a megállás, az ellenállás képét az apostol. Nem kell ahhoz nagy tudomány, hogy belássuk, hogy két lábbal lehet álhatatosnak lenni. Egy lábbal nem lehetséges az, hogy megvessük a lábunkat, ahhoz ugye két láb kell, az egyikkel kitámasztok, a másikkal meg előre lépek, akkor vetettem meg a lábamat. Ez a lábak megvetése. Nem is csoda, ha valaki például nem jár hétközi alkalomra, kiscsoportos összejövetelre, az ingatagabb, eleve ingatagabb a hitéletben és a Krisztus követésben, és sokkal könnyebben el is bukik. Hát ugye egy lábbal könnyebb elesni, mint két lábbal. Könnyebben elbukik, hiszen csak egy lábon áll. Nem tudja megvetni a lábát a kísértésekkel szemben, a támadásokkal szemben. Hát nem vitás, hogy egy lábbal könnyebb elesni, elbukni. És hogyha részt veszel egy kis csoportos összejövetelen, ahol rendszeresen imádkozunk egymásért, ima közösség van, tudunk egymás dolgairól, egymás nyomorúságairól, és ott van az ima támogatás, hát ott sokkal inkább támaszt kapunk, megtaláljuk a támaszt, és akkor állhatatosabbak tudunk lenni. Na, a harmadik dolog, amihez szükség van a két lábra a hitéletben, az a küldetés. Hát minden tanítvány küldött is. Minden tanítványnak van feladata, küldetése. Már az elején erre tanította Jézus a tanítványait. Egy ilyet olvasok Márk evangéliumából. Ezek után magához hívta a 12-t is, kiküldte őket kettesével, hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen vándorboton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben, saru viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát. Ezt is mondta nekik, ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan, ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan, még a port is verjétek le lábatokról bizonságul ellenük. Itt is megjelenik a láb képe, de itt most nem ragadunk le ennél, hanem itt a küldetés. A lényeg, hogy menjünk. Nem azért van lábunk, hogy legyen mit lógatni. Ha csak azért vagyunk Isten tiszteleten meg hétközi alkalmakon, hogy jól ellegyünk, hogy áldásokat kapjunk, de soha nem visszük tovább az áldásokat, amiket ott kaptunk, akkor az csak láblógatás az Isten tiszteleten meg a hétközi alkalmon, vagy így is mondhatom, hogy akkor az csak lógás az Isten tiszteleten meg a Biblia órán. Mindkét lábunknak a lógatása. Nem mondom, hogy néha erre is szükség van, de csak akkor, ha amúgy használjuk a lábunkat. Azért erősíti meg hitéletünk mindkét lábát Isten, hogy ahova küld Jézus, oda menjünk. A lábunk az nem csak miattunk van, hanem azokért is, akik felé küldetésünk van. akiknek el kell vinnünk az örömhírt, akiknek el kell vinnünk a gyógyító erőket. Tehát nem csak azért kapunk két lábat a hitélethez, mert minket szeret Isten, hanem azért, mert másokat is szeret, és hozzájuk is el akarja juttatni a szeretetét és az örömhírének az erejét. És a mi lábunkon keresztül akarja eljuttatni. Egy kis angol magyar kevert szójátékkal, I love you, az én lábaim azok nem csak engem szolgálnak, hanem téged is, hogy vigyem az evangéliumot, vigyem a gyógyulást. Na, utoljára pedig említem a szárnyalást, ez a negyedik szerepe a két lábnak a hitéletben. Ez is nagyon fontos, lehet azon vitatkozni, hogy mennyire fontos, én magam is azt mondom, hogy talán nem ez a legfontosabb, de ez is fontos. Mi a szárnyalás a hitéletben? Hát amikor Isten úgy megragad, annyira magában ragad, hogy szinte azt érzem, hogy a mennyben vagyok. Például egy imádságban, imádásban, dicsőítésben, vagy látomásban. Az első gyülekezet életében rendszeresen ott volt ez. Ez az elragadtatás, ez a szárnyalás, a hitéletben való szárnyalás. Csak egy ilyet olvasok az első gyülekezet életéből, amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igét. Hát mikor volt itt nálunk utoljára ilyen? Megrendült az a hely, ahol voltak, megteltek mindnyájan szentlélekkel. És hiszem azt, hogy akkor ott minden hívő átélt egyfajta szárnyalást. Pál apostol is ír erről, nagyon szerényen, nem egyeszám első szemében fogalmazza meg, hanem harmadik szemében, de magáról beszél. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. A szárnyalás, ez a szárnyalás a hitéletben. Amikor Isten megragadja, amikor elragadtatott állapotba kerülök. Mikor volt ilyen a te hitéletedben? Enélkül, a szárnyalás nélkül lehet hitéletet élni, de nem érdemes. Olyan, mint a házasság, hát azt is lehet szerelem nélkül végigcsinálni, csak nem érdemes. Kell a házasságban is az elragadtatása, a szerelem, amikor azt éljük át, hogy hát a fellegekben, a mennyekben járunk. Ha a házasság Isten szerinti teljességét szeretnénk átélni, akkor kell az elragadtatás, a házasságban kell a szerelem. És ugyanígy a hitéletben is. Na de hogy jönnek a lábak a szárnyaláshoz? Hát nem szárnyakra van szükség a szárnyaláshoz, de szárnyakat megadja az Isten, de a lábakról nekünk kell gondoskodni. Lábak nélkül nem lehet szárnyalni. A legegyszerűbb példát mondom, még a madaraknak is van két lábuk, nem? Hát miért van két lábuk, amikor röpülnek? Mégis van két lábuk. Hát így van a hitéletben is. Sokan szeretnének állandóan elragadtatott állapotban lenni Istennel, meg állandóan szárnyalni, közben pedig még lábuk sincs, vagy csak egy lábuk van. És lábak nélkül nem fognak átélni szárnyalást. Szárnyalást akkor fogsz tudni átélni, ha két lábon áll a hitéleted, ha egyszerre jelen vagy a gyülekezeti istentiszteleten is, meg a hétközi alkalmon is, kis csoportos összejövetelen, mert a legtöbb szárnyalást a hitéletben, ott a hívő közösségében élheted át, ahol a hitek és a szeretetek összeadódnak, ahogyan az első gyülekezetről is olvastuk. Akik együtt voltak, és ebben az együttlétben, istenes együttlétben rendült meg az a hely. Legvégül még néhány szót az elöljárók szerepéről, ez még egy nagyon fontos dolog, az elöljárók szerepe ebben az egész témában, vagyis a lelkész, a presbiterek és a szolgálatvezetők szerepe. Hát ugye talán az is vitán felül áll, hogy a gyülekezeti elöljáróknak lenne a legnagyobb szerepe abban, hogy minél több gyülekezeti tag felismerje, megkívánja és elsajátítsa a két lábon álló hitéletet. Mégpedig úgy, hogy ezek az elöljárók jó példával járnak elő. Elöljárók, hát ugye már ebben az elnevezésben is benne van a láb képe, láb nélkül nem csak elöljárni nem lehet, hanem egyáltalán járni sem lehet. Hát milyen példa egy láb nélküli vagy egylábú elöljáró? Képzeljétek el, milyen képet festett volna a csatában egy olyan katonai elöljáró parancsnok, akinek csak egy lába van. Még ha csak egy keze van, mert az sérült meg, az hagyják. Na de egy lábbal elöljárni nem lehet. Vagy ugyanúgy gondoljunk mondjuk egy túravezetőre. Ő is elöljáró bizonyos értelemben, azért megy elől, mert ő ismeri az utat és mutatja nekünk. Na most én még nem találkoztam egylábú túravezetővel. Talán nem véletlen. És egylábú katonai parancsnokkal sem. Mert nem szokás egy lábbal elöljárni. És ha ez így van az élet minden területén, akkor mondjátok meg nekem, hogy miért lehet ezt az egyházban mégis megtenni? Miért lehetnek olyan elöljárók, akiknek csak egy lábon áll a hitéletük? El tudjuk-e mondani Pál apostollal, legyetek az én követőim, amint én is követője vagyok a Krisztusnak? Hát így beszél egy igazi elöljáró. Ez a keresztény elöljáróknak az egyszer egye. Amíg ezt valaki nem tudja elmondani, addig Isten szempontjából nem alkalmas arra, hogy elöljáró legyen. Pál apostolnak volt mersze odaállítani magát példaként, hogy kövessetek engem a Krisztus követésben. Hát áldjon meg minket Isten, hogy közülünk minél többeknek két lábon álló legyen a hitélete, és így fog erősödni a gyülekezetünk is, és így fogunk előbbre jutni a Krisztus követés útján. Amen.